a pártfogolt. Marie valójában azért nem akart még elszakadni az asztaltól, mert meglátott valamit, amit eddig senki sem vett észre. Annak köszönhetően, hogy Fritz huszárjai, akik a fa közvetlen közelében tartottak díszszemlét, visszavonultak, egy apró, igen remek figura vált láthatóvá. Csendben és szerényen álltott, mint aki türelmesen várja, hogy mikor kerül rá a sor. A kinézete ellen sok minden szólt. Hosszú és erős felsőtestéhez nem igazán illett kicsi vékony lába, és még a feje is túl nagynak tűnt. Kifogástalan öltözéke javított valamelyest rajta, így művelt, jó ízlésű emberbenyomását keltette. Ibolyakék huszárkabátot viselt, fehér sújtással, szép fehér gombokkal, ugyanilyen nadrágot és olyan szép csizmát, amit egy diák, sőt, még egy katonatiszt is megirigyelhetett volna. Úgy állt a lábán, mintha csak ráfestették volna. Furcsa volt ugyanakkor, hogy ehhez az öltözékhez keskeny, nem túl csinos kabát tartozott, ami úgy nézett ki, mintha fából lenne. A fején pedig bányász sapka díszelgett. De Marie azt gondolta, hogy Drosselmeier keresztapa házi kabátja is igazán szerencsétlen választás, és a sapkája is teljes tévedés, de attól ő még nagyon is szeretetreméltó keresztapa. Egyúttal azt is megállapította, hogy még ha olyan csinosan is öltözködne, mint ez a kisember, akkor sem néz neki soha olyan jól. Marie első pillantásra szívébe zárta ezt a kedves figurát, és minél tovább figyelte, annál jobban látta, hogy micsoda jóság tükröződik a tekintetében. Világos zöld, kissé nagy, düllett szeméből csak is színtiszta barátságosság és jó indulat sütött. Jól állt neki csinosra vágott gyapjú szakálla, így jobban látszott a piros száján játszó kedves mosoly. Ó, kiáltott fel végül Marie, mondd, édesapám, kié ez a kedves kis emberke a fa tövében? Ő, felelte édesapja, kedves gyermekem, ő mindannyiótoknak szorgalmasan dolgozik, megtöri nektek a dió kemény héját. Éppen annyira Louiséjé, mint Fritzé és a tiéd. Azzal óvatosan levette az asztalról, kinyitotta szélesre az emberke száját, így rögtön látható is vált két hófehér éles fogsora, Marie édesapja buzdítására betolt egy diót a szájába, és recs! Egy harapás! A héj összetörve lehult, az édes dióbél pedig Marie kezébe került. És így egy csapásra egyértelmű lett mindenki számára, Marie is így tudta meg, hogy a kis emberke a diótörők nemzetségéből származik, és elődei mesterségét űzi maga is. A kislány felsikoltott örömében. Édesapja pedig így szólt. Kedves gyermekem, Marie, mivel diótörő barátunk ennyire tetszik neked, óvjad és védelmezzed, de mint mondtam korábban, Louise és Fritz ugyanúgy jogos tulajdonosa, mint te. Marie azonnyomban a karjába vette és törette vele a diókat, de kikereste a legkisebb darabokat, hogy az emberkének ne kelljen túl nagyra nyitnia a száját, mert lássuk be, az nem állt annyira jól neki. Louise is csatlakozott hozzájuk. A diótörő neki is bemutatta tudományát. Szemmel láthatóan örömét lelte el szolgálatban, mert a barátságos mosoly nem tűnt el az arcáról. Fritz mindeközben a sok gyakorlatozástól és lovaglástól egészen elálmosodott, és mivel meghallotta a diótörés vidám hangjait, odapattant testvéreihez, és tiszta szívből nevetett a mulatságos kis emberkén, aki, mivel Fritz is vágyott diót tenni, kézről kézre járt, és abba se hagyhatta a harabdálást. Fritz mindig a legnagyobb és legkeményebb diókat adta neki, de egyszer csak recs és recs. Három fog esett ki a diótörő szájából, és az egész állkap csak kilazult, lefittyett. Ó, én szegény drága diótörőm, kiáltott fel hangosan Marie, és kivette barátját bátyja kezéből. Ez egy bárgyú, ostoba fajankó, jelentette ki Fritz. Aki diótörő akar lenni, és nem tud rendesen harapni, az nem ismeri a mesterségét. Add ide, Marie! Törje csak fel nekem a diókat, még ha el is veszíti a maradék fogait, sőt, az egész állkapcsát is, ez a semmire kellő. Nem, nem, zokogott fel a kismári. Nem kapod meg az én drága diótörőmet. Nézzétek, milyen bánatosan néz rám, és mutatja nekem sebes száját. Te egy kőszívű ember vagy. Ütöd a lovadat, és halálba küldöd a katonáidat. Annak ez a rendje és módja. Ezt te nem értheted, kiabált Fritz. De a diótörő éppen úgy az enyém is, mint a tiéd, szóval adj le! Mari keservesen zokogni kezdett, és gyorsan betekerte a beteg diótörőt egy kisebb kendőbe. Szüleik léptek a szobába Drosselmeyer keresztapával együtt, aki Mari nagy szívfájdalmára Fritz pártját fogta. Ám édesapja így szólt. Kifejezetten Mari oltalma alá helyeztem a diótörőt, és ha jól látom, szüksége is van erre, ezért mostantól Mari rendelkezik felette, csak is ő. Ugyanakkor csodálkozom rajtad, fiam, Fritz, hogy valakit, aki szolgálatban megsérült, további munkára kényszerítenél. Jó katonaként tudhatnád, hogy sebesültet sosem állítunk csatasorba. Fritz nagyon elszégyelte magát, és nem törődve többet a diókkal és a diótörővel átment az asztal másik oldalára, ahol, miután megfelelő őrszemeket állított, éjszakai takarodót fújt a huszárainak. Mari megkereste a diótörő kiesett fogait, sérült állkapcsát felkötötte a ruhájáról levett csinos kis szalaggal, és a szegény kis embert, aki sápadtan és ijetten nézett, még gondosabban csavarta a zsebkendőbe. Úgy tartotta a karjában ringatva, mint egy kisgyereket, és együtt nézegették az ajándékok között az új képeskönyv káprázatos festményeit. Nem szokott mérgelődni, de amikor Drosselmeyer keresztapa újra és újra megkérdezte tőle, hogyan dédelgethet egy ilyen ronda kis fickót, nagyon dühös lett. Újra eszébe jutott, hogyan hasonlított a keresztapjához az emberkét, amikor először megpillantotta, és nagyon komolyan válaszolt. Tudod, kedves keresztapám, ha olyan szépen kiöltöznél, mint az én diótörőm, és olyan szép fényes csizma lenne a lábadon, mint neki, akkor sem biztos, hogy olyan csinos lennél, mint ő. A kismári egyáltalán nem értette, hogy szülei miért nevettek fel olyan hangosan, miért lett a főtanácsos orra olyan vörös, és miért nem nevetett már olyan lelkesen, mint korábban. Valami különleges oka kellett, hogy legyen.